Kesztyűt dobok, hogy megmutassam, fennen bizonyítsam harcos merészségem. Shakespeare, második Richard. Még Lucas de Beaumanoir-t is meghatotta Rebecca hangja és arckifejezése. Tulajdonképpen nem volt kegyetlen ember, még rideg sem. Nem ismerte a szenvedélyek hevét, de szenvedélyek helyett a rosszul értelmezett kötelesség tudás rabja volt. Szívét fokozatosan megkeményítette az önmegtagadó aszkéta életmód, amelyet folytatott, és a nagy hatalom, amely az ő kezébe adta emberek ezreinek sorsát. Úgy érezte, hogy éppen az ő különleges feladata visszaszorítani a pogányságot és kiirtani az eretnekséget. Arcán most megenyhült, ráfagyott szigorúsága, ahogy elnézte a szép, fiatal teremtést, aki ott állt előtte egyedül, rokonok és barátok nélkül, mégis olyan bátran és lendületesen védekezett. A nagymester kétszer is keresztet vetett, mert nem értette, mitől érzékenyült el hirtelen a szíve, amelyet máskor nem indítottak meg a szenvedő könnyei, hanem mindig kemény maradt, mint a kő. Leányzó, mondta végre, ha a sajnálkozást, amelyet irántad érzek, valami ördögi praktikával idézted elő, akkor nagyon nagy bűnt követtél el. De inkább azt hiszem, ellágyulásomban a természet szava szólal meg, amely sajnálja, hogy egy ilyen szép teremtés fiatalon és egészségesen a halál martaléka legyen. Bánd meg a bűneidet, leányom, vald be töredelmesen boszorkányságodat, fordíts hátat átkos hitednek, csókold meg ezt a szent jelképet, és akkor minden rendbe jön. Nem ér többé bántódás sem itt, sem a máshol. A legszigorúbb zárdák egyikében bőségesen lesz időd majd magadba szállni, imádkozni, kellőképpen vezekelni, és lélekben addig erősödni, amíg nem kell már attól tartanod, hogy megbánod megbánásodat. Ha így cselekszel, életben maradsz, mit adott néked Mózes törvénye, hogy meghaj érte? Mózes törvénye, mégis apáim törvénye, felelte Rebecca. Kinyilatkoztatása a Sínai hegyen történt, felhőkben és lángokban, villámlás és mennydörgés közepette. Ebben, ha keresztények vagytok, nektek is hinnetekkel, azt mondjátok, ez a régi tan már nem érvényes, de az én tanítóim nem így tanították. Akkor lépjen elő a rendház káplánja, parancsolta a nagymester, és magyarázza meg ennek a konok hitetlennek. Ó, bocsáss meg, uram, ha szabadba vágok, mondta Rebecca szelíden. Én egy tudatlan lány vagyok, nem értek ahhoz, hogy vallásomért vitába szálljak, de meghalok érte, ha Isten úgy akarja. Engedd meg, hogy válaszodat sürgessem arra a kívánságomra, melyben bajvívót kérte. Adjátok ide azt a kesztyűt, szólt Beaumanoir, és fejcsóválva nézegette a finom szövést és a vékony ujjakat. Ez bizony gyenge és fölöttébb törékeny záloga egy ilyen halálos küzdelemnek. Látod, Rebecca, milyen vékony és könnyű ez a te kesztyűd, ami nehéz páncélos kesztyűinkhez képest? Hát ugyanolyan kilátástalan a te harcod a rend ellen, mert szent rendünk az, amelyet kihívtál. Vesd a mérlegbe azért ártatlanságomat is, felelte Rebecca, és akkor a sejemkesztyű lenyomja majd a vaskesztyűt. Tehát inkább tovább is csökönyösen tagadod bűnösségedet, és ragaszkodol vakmerő kihívásodhoz? Ragaszkodom hozzá, nemes uram, felelte Rebeka. Hát akkor legyen úgy, Isten nevében, mondta a nagymester. Isten ítélete dönts el, kinek van igaz ebben az ügyben. Ámen, felelték a préceptorok körülötte, és ennek a szónak mély visszhangja támadt az egész gyülekezetbe. Testvérek, mondta Beaumanoir, miként jól tudjátok, megtagadhattuk volna ettől a nőtől azt a kedvezményt, hogy Isten ítéletet kérhessen. Igaz, hogy zsidó és hitetlen, de védtelen idegen közöttünk, és ha már olyan enyhítést kér, amelyet törvényeink másnak megengednek, Isten őriz, hogy tőle is megtagadjuk, azon kívül katonák és lovagok vagyunk, nem csupán papok, és szégyen volna, ha bármilyen ürügyre hivatkozva kitérnénk a kihívás elől. Az ügy tehát a következőképpen áll. Rebeka, a Yorki Izsák leánya különféle körülmények következtében abba a gyanúba keveredett, hogy varázslattal és boszorkánysággal hatalmába kerítette szentrendünk egyik lovagjának személyét. Rebeka azonban tagadja a vádat, és ártatlansága bebizonyítására párviadal formájában Isten ítéletet kér. Mit gondoltok, tisztelendő testvéreim? Véleményetek szerint kinek adjuk át a kihívás zálogát? Kit jelöljünk ki bajvívónknak, hogy a vádért síkra szálljon? Brian de Bois Gilbert testvért, akit a dolog a legközelebbről érint, mondta Goderich préceptor. Azon kívül ő tudja a legjobban, mi is az igazság ebben az ügyben. No, de ha Brian testvérünk továbbra is varázslat hatása alatt áll, aggodalmaskodott a nagymester. Csak óvatosságból vetem fel ezt a kérdést, mert egyébként egész szent rendünknen nincs olyan vitézi kar, amely szívesebben akarna megvívni egy ilyen súlyos ügyért. Főtisztelendő atyám, felelte Goderich préceptor, nincs olyan varázslat, amelynek foganatja volna egy bajnokkal szemben, aki Isten ítéletért áll ki párviadarra? Hát ebben igazad van, testvér, mondta a nagymester. Albert Malvoisin, add át a kihívás zálogát Brian de Bois Gilbertnek. Megparancsoljuk, testvér, folytatta a kiszemelt lovakhoz fordulva, hogy minden tudásod és vitéséged latba vetésével férfiasan harcolj, és egy pillanatig se kételkedj abban, hogy az igaz ügynek győznie kell. Te pedig, Rebeka, gondoskodj arról, hogy a mai naptól kezdve a harmadik napon jelentkezzék az a bajvívó, aki ügyedért kiáll. Túl rövid az idő, felelte Rebeka. Egy idegen, méghozzá más vallású is, hogyan találjon ilyen hamar egy bajvívót, aki kész életét és becsületét kockáztatni az ő ügyéért, és megvívni egy lovaggal, aki félelmetes harcos hírében áll. Nos, a határidőt nem hosszabbítjuk meg, felelte a nagymester. A párbajt a mi jelenlétünkben kell megvívni, és minket fontos feladatok 4 nap múlva más helyre szólítanak innen. Hát akkor legyen meg Isten akarata, mondta Rebeka. Bizalmam őbelé helyezem, kinek szemében, ha meg akar menteni egy pillanat, éppen annyi, mint egy emberöltő. Ezt nagyon jól mondtad, leány, bólintott a nagymester. de tudjuk, hogy az ördög a világosság angyalának álcázza magát, ha céljai úgy kívánják. Most már csak a helyet kell kijelölnünk, a bajvívás helyét, ha úgy alakul, a kivégzését. Hol van ennek a háznak a preceptora? Albert Malvoisin még mindig Rebecca kesztyűjét szorongatva hosszas, de halk beszélgetés folytatott Brian de Bois Gilbert lovaggal. Micsoda? Kérdezte a nagymester. Nem akarja átvenni az állogot? Átveszi, átveszi, főtisztelendő atyám, hogy ne venni át, felelte Malvoisin, a kesztyűt köpenye alá csúsztatva. Ami pedig a pár viadal szinterét illeti, legalkalmasabbnak a Szent György teret tartom, ahol a katonai gyakorlatainkat szoktuk rendezni. Az a jó, hogy a rendházunkhoz tartozik. Helyes, mondta a nagymester. Tehát a bajvívódnak ott kell jelentkeznie Rebecca. És ha nem áll elő, vagy alul marad a küzdelemben, hát olyan halál vár reád, amely a boszorkányokat megilleti. Ezt az ítéletünket foglalják írásba, és hirdessék ki hangosan, nehogy valaki azt mondhassa, hogy nem tud róla. A káplánok egyike, aki a káptalan jegyzőjének tisztjét is betöltötte, tüstén beírta a döntést egy hatalmas könyvbe, amelyben a lovagok ünnepélyes összejöveteleinek lefolyását és határozatait szokták megörökíteni. Amikor az írással elkészült, egy másik káplán felolvasta a nagymester ítéletét. Az eredeti szöveget Norman francia nyelven fogalmazták, és fordításban így hangzott. A zsidó Rebekát, a jól kizsák leányát vád alá helyeztük boszorkányság, varázslat és csábítás miatt, amelyet Sion temploma a legszentebb rendjének egyik lovagja fölött gyakorolt. Nevezett Rebecca tagadja a vádat, és azt állítja, hogy a mai napon ellene elhangzott tanúvallomások hamisak, gonoszak és rossz indulatúak. Miután nő létére önnön testével nem állhat ki viadarra, Essione jogával élve, azaz mentességi jogával élve, engedélyt kér arra, hogy bajvívót állítson maga helyett, aki az ő ügye védelmében hűségesen teljesíteni lovagi kötelességét saját költségére és veszélyére, olyan fegyverekkel, amelyek a lovagi párviadal szabályainak teljesen megfelelnek, és ezzel felajánlotta kihívás a zálogát. Ezt az állogot, annak rendje és módja szerint átvette Brian de Bois Gilbert, Sion temploma a legszentebb rendjének lovagja, akit kijelöltek arra, hogy vívja meg ezt a páros küzdelmet rendje nevében, valamint a maga nevében is, mint sértett fél és a vádlott praktikáinak károsultja. Minek folytán? A legtisztelendőbb atya és legnemesebb úr, Lucas Beaumanoir őrgrófja engedélyt adott az említett kihívás elfogadására, és az említett Essione útján a kihívó fél személyének helyettesítésére egyben a soron következő harmadik napot jelölte ki a szóban forgó párviadal időpontjául, színhelyéül pedig a Szent György bajvívó térnek nevezett bekerített rétet, Temstow receptóriuma közelében. És a nagymester megparancsolja a kihívó félnek, hogy a nevezett napon és helyen jelenjék meg bajvívójával együtt, halál büntetés terhe alatt, mint olyan személy, aki boszorkánság és csábítás bűnében vétkésnek találtatott, és megparancsolja továbbá a kihívás elfogadójának is, hogy jelenjék meg, mert ellenkező esetben eretneknek bélyegeztetik. A pár viadalt nevezett főtisztelendő atya és nemes úr jelenlétében kell megtartani mindav a szabályok és rendelkezések szerint, amelyek ilyen esetben kívánatosak és ajánlatosak. És Isten segítse az igazság ügyét. Ámen, mondta a nagymester, és szava víz hangzott a teremben körös körül. Rebeka nem szólt semmit, csak felpillantott az ég felé, és kezeit összekulcsolva egy percig így állt mozdulatlanul. Azután szerényen és illedelmesen felhívta a nagymester figyelmét arra, hogy engedélyt kell kapnia a külvilággal való érintkezésre. Adjanak neki módot és lehetőséget arra, mondotta, hogy közölje barátaival, milyen helyzetben van, hát ha tudnak egy bajvívót találni, aki hajlandó érette kiállani a parondra. A kérés jogos és méltányos, mondta a nagymester, válasz ki egy küldöncet, akihez bizalmad van, és megengedem, hogy börtöncelládba szabad bejárása legyen. Van-e itt valaki, kérdezte Rebeka, aki egy jó ügy iránti szeretetből, vagy bőséges jutalomért hajlandó egy bajba jutott ember üzenetét közvetíteni? Szavait viszont mély csend követte. Senki sem tartotta tanácsosnak, hogy a nagymester jelenlétében elárulja rokonszenvét, a vádakkal vagy a rágalmakkal bemocskolt fogoly iránt, nem is szólva arról a veszélyről, hogy még a zsidó tanok iránti hajlandóság gyanújába talál keveredni. Ezt az aggodalmat még a nagy jutalom reménye sem tudta eloszlatni. A puszta részvét és rokonszenv meg semmiképpen. Rebeka néhány percig kezét tördelte kimondhatatlan aggodalmában, azután elgyötört hangon felkiáltott. Hát, lehetséges ez? Angol földön le kell mondanom az egyetlen kis lehetőségről, amely életemet talán megmentheti, mert nem akad egy ember, aki hajlandó lenne arra a könyörületes cselekedetre, amelyet a legelvetemültebb gonosztevőktől sem szoktak megtagadni. Végre megszólalt Higg, Snell fia. Én elviszem a leveledet, mondta Rebekának. Már amennyi nyomorék állapotomtól megengedhető, bárcsak jó két lábam volna, hogy jóvá tegyem a bajt, amit nyelvem okozott. Bekár volt dicsérnem jó szívedet, nem is gondoltam volna, hogy bajba keverlek vele. A jó Isten intéz mindent, felelte Rebeka. Ki tudja szabadítani Júdás fogságából még a leggyengébb eszköz segítségével is, az ő üzenetét elvinni, ahhoz a csiga éppen olyan jó küldönc, mint a sólyom. Keresd fel Jorki Izsákot, ő majd kifizeti költségeidet, és add át neki ezt a levelet. Nem tudom, Istentől ered-e a meggyőződés, amely most egészen eltölt, de úgy érzem, nem kell még meghalnom, és lesz bajvívó, aki értem kiáll. Hát Isten véled, élet vagy halál attól függ, mennyire igyekszel. A paraszt átvette a kis pergament tekercset, amelyet Rebeka héber szavakkal írt tele. A jelenlevők közül sokan lebeszélték volna arról, hogy megérintsen egy ilyen gyanús írást. Higg mégis szilárdan elhatározta, hogy segítségére lesz egykori jótevőjének. Annak idején megmentette a testemet, gondolta. Nem valószínű hát, hogy most a lelkemet akarná romlásba sodorni. Kölcsön kérem, mondta. Baten szomszédom jó erős lovát, aztán elnyargalok Yorkba, amilyen gyorsan csak lehet. De a véletlen megkímélte a hosszú úttól. A preceptórium kapujától alig volt még egynegyed mérföldnyire, amikor összvér háton két ember jött szembe vele. Ruhájukról és magas, sárga süvegükről már messziről látta, hogy zsidók. És amikor közelebb ért hozzájuk, az egyikben fel is ismerte régi gazdáját, a Jorki Izsákot. A másik pedig Ben Sámuel volt. Mindketten arra a hírre jöttek ide, hogy a nagymester összehívta a káptalant egy boszorkány ügyének a megtárgyalására. Most igyekeztek megközelíteni a rendházat, amennyire tanácsosnak tartották. Testvérem, Ben Sámuel, mondta Izsák, lelkemet nyugtalanítja valami, bár nem tudom, hogy mi az. Ez a boszorkányvád azért aggasztó. Elég gyakran használták takaróul, ha gonosz terveket forraltak ellenünk. Ugyan, nyugodj meg, testvér, felelte a rabbi. Ha valami bajod van a nazarénusokkal, bízd csak az igazságtalanság mammonjára, az majd elintézi. Pénzen megvásárolhatod tőlük az életedet. Az arany megszelidíti ezeket az istentelen vadembereket, mint ahogy Salamon király pecsétje engedelmességre kényszerítette a rossz szellemeket. De nézd csak ezt a szegény nyomorékot itt, Mankoin felénk biceg. Úgy látom, veled akar beszélni. No, mit kívánsz, jó ember? Fordult most a rabbi Hickshez, Snell fiához. Mert ha orvosra van szüksége, szívesen segítek rajtad, de ha az országúton koldulsz, tőlem ugyan nem kapsz alamizsnát, egy fityinget sem. Béna a lábad? Hát embereld meg magad, és keresd meg a kezeddel a kenyeredet. Ha nem is vagy alkalmas gyorsfutárnak, jópásztornak, katonának, vagy egy hajszoló gazda szolgájának, akad még olyan mesterség is, amely... Hát veled mi történt? Szakította félbe saját fecsegését, amint Izsákra nézett, akivel furcsa dolog történt. Csak egy pillantást vetett a levélre, amelyet Hicks átnyújtott neki, aztán nagyot sóhajtott, és már is lefordult az összvérről, mint egy halott. Mozdulatlanul elnyúlt a fűbe. A rabbi is leszállt ekkor összvéréről, ijedten és megdöbbenve. Azután hozzálátott, hogy elvégezze mindazt, amit a tudománya tanácsolt ilyen esetekben. Már elővette zsebéből a köpölyölő szerszámot, hogy elet vágjon az eszméletlen emberen, amikor Izsák hirtelen felébre. De mintha csak azért tért volna magához, hogy földhöz vágja süvegét, és porra hintse be őszfejét, az elkeseredésnek ezt a heves kitörését látva, az orvospap az első pillanatban azt hitte, hogy barátja megbolondult, és visszatérve eredeti szándékához újra kezébe vette a köpülyözőt. De Izsák hamarosan meggyőzte tévedéséről. Egyetlen édes leányom, jaj, a bánat gyermeke tette, jajgatott. Miért is hívnak téged Rebekának, amikor sokkal jobban illik hozzád a Benóni név? Korai halálod meggyorsítja majd utamat a sír felé, hogy ezt ősz fejjel meg kell, hogy érjem. Most már csak ez van még hátra, hogy megátkozzam Istent, és meghalljak keserűségben. Testvérem, mondta a rabbi, egy zsidó apának nem szabad ajkán ilyen szavakat kiejtenie. Remélem, hogy leányod házad folytatója még él, nem de bár.
Él, él, hát még él, felelte Izsák. De csak úgy, mint Dániel, akit
Bertezazárnak neveztek az oroszlán barlangjában. Leányom fogoly Beliár ördög fiainak kezében, akik rajta fogják kipróbálni minden kegyetlenségüket, nem kimélve, jaj, se szépségét, se fiatalságát. Zöldellő pálma koszorú volt az én őszfürtjeimen, és vége, mint Jónás indája. Ő is elfonnyad majd egyetlen éjszaka, estétől reggelig. Ó, szerelmetes gyermekem, öregségem vígasza, ó, Rebeka, Ráhel leánya, miért is borult rád a halál sötét árnyéka? Olvasd el a levelet végig, tanácsolta a rabbi, aki már sejteni kezdte, mi történt. Talán még megtaláljuk a menekülés útját. Hát inkább te olvasd, testvér, felelte Izsák, mert az én szemem könnyek patakjává változott. A rabbi felolvasta a héber levelet, amely fordításban a következőképpen tolmácsolható. Izsáknak, Andonikán fiának, akit a keresztények Jörg Izsáknak neveznek, békesség és az ígéret sokszoros áldásával. Apám, az történt velem, hogy halálra ítéltek valamiért, amit meg se tudok érteni, mégpedig a boszorkányság bűnéért. Apám, találnod kell egy bátor embert, aki megvívna értem karddal és lándzsával a nazarénusok szokása szerint. Templestowe bajvívó terén, mától 3 napra. Apáink istene talán erőt ad néki, hogy megvédjen egy ártatlan leányt, akinek nincs oltalmazója, de ha ez nem sikerül, akkor népünk leányai sírassanak meg engem, mint egy kivetett embert, mint egy szarvast, kit szíven talált a vadásznyila, mint egy virágot, kit levágott az arató kaszája. Ezért nézz körül, mit tehetsz a megmentésemre. Talán akad keresztény vitéz is, aki ettől a feladattól nem riadna vissza. Egyről minden esetre tudok. Ez pedig Wilfried, Cedric fia, akit a nazarénusok Ivanhoe néven ismernek, csak az a baj, hogy még nem gyógyult fel, és aligha bírná el a páncélsúlyát. Mégis apám küld el hozzá, és tudasd vele azt a szomorú hírt már csak azért is, mert nagy becsülete van nép erős vitézei között, és fogolytársunk volt a várban, ahol együtt sínylődtünk, talán ő talál valakit, aki hajlandó értem síkra szállni, és mondd meg neki, apám, igen, mondd meg neki, Wilfriednek, Cedric fiának, hogy Rebeka ártatlan. Akár életben marad, akár meghal, semmi része a boszorkányosságban, amellyel vádolják, és ha Isten is úgy akarja, hogy elveszítsed a leányodat, apám, ne maradj tovább ebben a vérszomjas, kegyetlen országban. Költöz át mielőbb Kordobába, ahol öcsér biztonságban él, a trón árnyékában, még ha a szaracén Boabdil trónja is az. Mert akármilyen keményen bánnak is a mórok Jákob gyerekeivel, szigorúságok enyhe az angol nazarénusok kegyetlenségéhez képest. Izsák még tűrhetően viselkedett, amíg Nátán felolvasta a levelet, de utána nyomban újra jajveszékelni kezdett, olyan hangon és olyan mozdulatokkal, ahogy a keleti ember gyászát kiszokta fejezni, megszaggatta a ruháit, homokot szórt a fejére, és így siránkozott. Leányom, leányom, egyetlen drága leányom, hús a húsomból, vér a véremből, ugyan milyen sorsa jutottál, Istenem, Istenem! Embereld meg magad, mondta a rabbi. Panaszkodással nem jut semmire. Indulj útnak, és keresd fel azt a Wilfriedet, Cedric fiát. Bizonyára segítségedre lesz legalábbis jó tanáccsal, de talán egyébben is. Mert az ifjú, mint hallom, kegyben áll Richardnál, akit a nazarénusok oroszlán szívűnek hívnak. A hír, hogy hazajött, nagyon elterjedt, sőt, gyökeret vert. Wilfrid talán szerez tőle egy pecsétes levelet ezekhez a véreskező emberekhez, akik templomos lovagoknak nevezik magukat, de csak szégyent hoznak a templomra. Ha Richard rájuk parancsolna, talán elállnának gonosz szándékuktól. Elmegyek hozzá, hogy ne mennék, hiszen derék ifjú, és már többször megesett a szíve Jákob gyermekein. De még nem tud fegyvert fogni, és hol akad még egy keresztény, aki megtenné egy zsidó lány kedvéért? Hogyan, ne óbégas, mondta a rabbi. Úgy beszélsz, mintha nem ismernéd a nazarénusokat. Arannyal megvásárolhatod a vitégségüket, éppen úgy, mint a saját biztonságodat. Hát csak ne veszítsd el a fejedet, és keresd fel sürgősen ezt a Wilfrid Ivanhoe-t. Közben meg én is utána nézek a dolgoknak. Hiszen nagy bűn volna a testvéremet ilyen nagy bajban magára hagyni. Jól kvárosába sietek, rögtön a sok vitéz harcos és verekedő ember csődül össze, bizonyára csak találok köztük olyat, aki nekünk kell, mert az arany az istenük, mindenüket odaadják érte, még az életüket is. De remélem, testvérem, ha be fogod váltani majd azokat az ígéreteket, amelyeket a nevedben és az érdekedben teszek, igaz? Nyugodt lehetsz, testvér, igen, igen, felelte Izsák, és hálát adok Istennek, hogy ilyen vigasztalót küldött nékem nyomorúságomban. De azért kérlek, ne add meg nekik mindjárt az egészet, amit követelnek, alkudj egy kicsit, majd meglátod, olyan emberek ezek, hogy ahol fontot követelnek, aztán untiákkal is beérik. Jó, jó, na, ne haragudj, legyen úgy, ahogy te akarod, hiszen mégiscsak a gyermekemről van szó, ő a legnagyobb kincsem. Hát mit is ér minden aranyam, ha szeretett gyermekemet elveszítem? Isten veled, mondta a rabbi. Jó szerencse kísérjen utadon. Megölelték, megcsókolták egymást, azután ki ment a maga dolgára. A nyomorék paraszt egy darabig még ott állt az út szélén, és bosszúsan nézett utána. A kutya zsidait, szitkozódott. Szó nélkül itt hagytak. Annyit se törődtek egy szabad cétaggal, mint a közönséges rabszolga volna, vagy pogány török, vagy körülmetélt zsidó, mint ők maguk. Eszükbe se jutott odadobni nekem néhány ezüstöt, mintha köteles lettem volna lótni, futni nekik. Elhozni ott az átkozott irkafirkájukat, és kitenni magam a veszélynek, hogy a varázslat engem is elkap. Eleget ijeszgettek vele a többiek. Na és mit érek azzal a kis aranypénzzel, amit az a szép fruska adott, ha a húsvéti gyónáskor úgyis be kell vallanom a papnak, aki majd kétszer annyit szab ki rám penitenciának, hogy kiengeszteljem az eget, meg őt is. És nem elég ez? Ráadásul még azt is megkaphattam, hogy zsidó fullajtárnak csúfolnak, amíg csak élek. Na, úgy látszik, az a lány csak ugyan megbabonázott, amikor ott állt mellettem. De mindenki így jár vele, akár zsidó, akár keresztény. Ha kér valamit, boldogan rohan mindenki, hogy kívánságát teljesítse. Akár mint legyen is, ha meggondolom, szívesen odaadnám a szerszámaimat. Az egész műhelyemet csak, hogy megmentsem az életét.